Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egyelőre egy magamban. Történt ugyanis, hogy a megbeszélt időpontban még Bukarestben, a törvényhozásban nem zárult le a szavazás az új kormánnyal kapcsolatosan. Így dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, az Alsóház Egészségügyi Szakbizottságának titkára, valamint az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének elnöke nem került még sorra. Vele egyeztettünk két témakörben, ugyanis bízván abban, hogy amíg adásunk elkezdődik, addig lezajlik a szavazás a parlamentben a Tudósze kabinet beiktatásával kapcsolatosan. A tisztelt doktor úr az előbb jelezte, hogy még a H betűnél tart a felolvasás, illetve a névsorolvasás szerinti szavazás, úgyhogy néhány percnek azért el kell telnie, amíg sorra kerül, és amint ő lejárt, leszavazott, abban a pillanatban jelzi SMS-ben, hogy hívható lesz, és akkor igyekszünk vele kapcsolatba lépni. A két megbeszélt téma, amely jelen pillanatban is párhuzamosan zajlik, ugyebár említést tettem már a bukaresti törvényhozásban zajló szavazásról, az ez lenne az egyik, mondom. A másik viszont itt helyben, Marosvásárhelyen történik, adásunkkal egy időben is még, amikor is a városi tanács ülését tartja, soros júniusi ülését, két fontos és érdekes napirendi ponttal többek között, mégpedig a Római Katolikus Teológiai Líceumnak a kérdése, illetve egy esetleges alpolgármesternek a megválasztása. Az ülés ott is tart. Dr. Vas Levente pedig közvetlen kapcsolatban van a városi frakció tagjaival, tehát teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a frakció milyen döntéseket hoz. Ezt a két témakört kellett volna áttekintenünk, de mint említettem, sajnos az események eltolódása miatt erre valószínűleg, hogy picit később kerül sor. Én mindenképpen kíváncsi lennék az önök véleményére is a két témával kapcsolatosan, és arra kérem önöket, hogyha érdekli tisztelt hallgatóinkat ez a helyzet, illetve figyelik egyáltalán azt, hogy mi történik mind Bukarestben, mind pedig hát itt Marosvásárhelyen és amúgy közösségünknek a dolgaival kapcsolatosan, akkor kapcsolódjanak be a műsorba. A telefonszámaink azt hiszem, hogy jól ismertek, de megismétlem ennek ellenére, tehát hívásaikat, érdeklődésüket várom a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es számokon. SMS-t is írhatnak, ezeket a 0740 274 165-ös számra küldjék, és szokásunkhoz híven ma is él e-mail címünk is, elektronikus postacímünk, mégpedig a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tehát mi az önök álláspontja, véleménye azzal kapcsolatosan, hogy hát a frakciók döntése értelmében az RMDS mégiscsak megszavazza a Tudósze kabinettet. Ez még a vita előtti álláspont volt. A hírtelevíziók viszont azt is leközölték már, hogy a meghallgatások után, illetve hát a parlamenti vita során az RMDS magyarázatot kért az újonnan bevezetendő adókkal és illetékekkel kapcsolatosan. Híradásainkban is hallhatták azt, hogy milyen mértékben változott a kormányprogram, mire készül a Tudósze kabinet, hogyha megkapja a minimális szükséges szavazatszámot, és hát jelentős változások fognak beállni, ha minden igaz. Mind a nyugdíjak kérdéskörében, a nyugdíj alapoknak a további sorsával kapcsolatosan, mint pedig Érdekes módon az év elejé ígéretekkel ellentétben új adók és illetékek bevezetésével kapcsolatosan. Úgy tűnik, hogy 6 hónap után ráeszméltek a tisztelt választást nyert politikai párttagok, hogy az ígéretek halmaza, amivel a választók elé álltak egy évvel ezelőtt, az nem igazán teljesíthető még akkor sem, hogyha ebbe a Grindján kabinet bele is bukott, mondván a belső párt indoklás szerint, hogy nem teljesíti elég dinamikusan a megígért programot. Ezek szerint akkor mégiscsak azoknak van igaza, akik már korábban jelezték, hogy ez a program nem teljesíthető, és meggyűlt a bajuk, úgy látszik, a finanszírozási kérdéskörrel a tisztelt politikusoknak, elsősorban Liviu Dragneának és táborának, támogatóinak az ígéretek teljesítésével kapcsolatosan, és most megpróbálnak valami változtatásokat eszközölni annak érdekében, hogy valamelyest mégis tisztalap maradjanak. Közben kiderült az is, és egyre több cikk jelenik meg azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán nem olyan rózsás az ország gazdasági helyzete, mint azt eddig bemutatták. Erről szót ejtettünk a napokban is ebben a műsorban, azzal kapcsolatosan, hogy akár megtörténhet, hogy Románia, ha az adatokat összesítik és véglegesítik, illetve hivatalossá teszik, abba a helyzetbe juthat, mint Görögország 2015-ben. Hát a jóisten mentsen meg mindnyájunkat attól a helyzettől, mert akkor biza elég nagy bajban leszünk mindnyájan, azt hiszem. De hát ne fessük az ördögöt a falra. Sikerült kapcsolatot teremteni a törvényhozásban tartózkodó dr. Vas Leventével, Maros megyei parlamenti képviselővel. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy ilyen forró munka ritmusban is bevállalt ezt a beszélgetést. Üdvözlöm tehát nagy tisztelettel.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Hát mindenek előtt figyelem a tévéadásokat, abból még nem derül ki, hogy is áll a tanácskabinetnek a sorsa. Esetleg egy előre vetített eredményt tud-e mondani?
Én úgy látom, hogy a szociáldemokrata és az ALDE kormánykoalíciónak többsége van, és V betűsként Vas névvel utolsók között szavaztam, és most tart a fehér, illetve a fekete golyóknak a megszámlálása. Valószínű, hogy fél órán belül lesz kormánya Romániának, hiszen én azt hiszem, hogy meg fogja szerezni a többségi szavazatokat.
De már most az RMDSZ leszögezte legalábbis a sajtóhírek szerint azt, hogy igenis támogatni fogja szavazatával az új kabinettet, mert hogy továbbra is napirenden óhajtják tartani azokat a kérdéseket, amelyek a magyar közösség érdekeit szolgálják. A szavazás közben jelent meg egy szallaghír, miszerint az RMDSZ magyarázatot kért az újonnan bevezetendő adókkal és illetékekkel kapcsolatosan. Kitől és ki személyében?
Element Hunor, a szövetség elnöke szólalt fel az RMDSZ parlamenti csoportjának a nevében, és teljesen természetes módon a kisebbségi jogok számon kérése és azok garantálására való felkérés mellett azt is elmondta, hogy az új kormányprogramban vannak olyan tételek, amelyek nem kerültek egyeztetésre, és elvárja az RMDSZ, elvárjuk, hogy megmagyarázzák ezeket a tételeket, és csak akkor fogunk egyetérteni velük, hogyha a gazdasági szférának, ezen belül a magyar vállalkozóknak is ez előnyös helyzetet teremt. Ha nem, akkor az, hogy megszavazzuk ezt a kormányt, a kormány felállását, az nem azt jelenti, hogy egy fehérben adunk nekik csekket, és ezáltal a döntési jogainkat odaadjuk nekik, hanem esetenként minden egyes kérdésben egyeztetve vagy támogatjuk, vagy pedig megtagadjuk úgymond a támogatását a kormánynak.
Hát csak hogyha a szavazatok már leadódtak, akkor mondjuk az együttműködési egyezménnyel lehet majd játszadozni. Egyéb iránt jelentős mértékben ugyanazok a személyek veszik át a különböző minisztériumok irányítását, akik a Gringyánú kabinetnek is tagjai voltak többek között itt. Akkor most az ön szakterületére utalok, az egészségügyi miniszter is ugyanaz lesz. Ennek ellenére gondolom, hogy meghallgatták a szakbizottságban. Valami új történt-e, valami újat tudott-e mondani az egészségügyi tárca várományosa?
Ugyanarról az egészségügyi miniszterről van szó, akit a bizalmatlansági indítvány keretén belül a régi kormányból menesztettek, és igazából ugyanazt a kormányprogramot, egészségügyi kormányprogramot viszi tovább. Ami fontos Marosvásárhely, Maros megye szempontjából, hogy mágneses rezonanciával, komputertomográfiával és lineáris gyorsítóval fogják felszerelni a kórházainkat, mind a kettőt, és ezen belül pedig el fog indulni a tervezése annak a sürgősségi regionális kórháznak is, amelynek az alapjait valószínűen Jászban, Kolozsváron és Krajován már a ciklus elejére vagy közepére le fogják tudni tenni.
Hát megelőztem ezzel a következő kérdésem, úgyhogy hát ezt mindenképpen várjuk majd. Egyelőre megvan a kormány. Igen, most már megvan a végeredmény, azt mondja, 275 igen szavazat, 102 ellen szavazattal a tudószék kormány átment, tehát megerősítődött a parlamentben. Új kabinetje van tehát Romániának, úgyhogy lehet majd őket munkába állítani, és akkor lehet majd kérdezősködni különböző sajátos problémák elintézése kapcsán. Egy picit még a törvényhozással kapcsolatban arra kérem, hogy ismertesse azt a fontos sikert, ami a hét elején könyvelhetődött el, és hát ez a szociális kérdések szektorra vonatkozik, ezzel kapcsolatosan a szenátus mint döntőház jóváhagyott egy olyan kezdeményezést, amely valamelyest talán megoldja azt az áldatlan állapotot, amelyet a különböző szociális tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek kénytelenek voltak elviselni az év elejétől kezdve.
A szociális témakör az nem teljesen az én területem. Nem tudom, hogyha arra gondol, hogy a sürgősségi kormányrendeletét az egészségügyi minisztériumnak, 18-as sürgősségi kormányrendeletet sikerült megváltoztatni, és ezáltal lehetőséget teremtettünk mind az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó, mind pedig a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteknek, hogy a polgármesteri hivatalokkal szerződésben a továbbiakban is finanszírozhatóak maradhassanak, és az előreláthatóan körülbelül 300 millió eurós eszköztámogatásból, amelyet az egészségügyi minisztérium szándékszik az európai pénzekből lehívni, azokból kaphassanak támogatásukat eszközbeszerzés formájában is, és a lehetőségét annak, hogy a fizetéseket is a polgármesteri hivatalok egy-egy szerződés megírásával átutalhassák. Ezért nagyon fontos, hogy azt pontosítsuk, hogy igazából itt létező civil szervezetekről, Karitászról, Diakóniáról, más szociális területen dolgozó civil szervezetekről beszélünk, akik eddig is kaptak finanszírozást az egészségügyi minisztériumtól is, és a munkaügyi minisztériumtól is, de ugye ezt a finanszírozást ki fogják tudni majd egészíteni. És ami nagyon fontos, hogy a polgármesteri hivatalok egy-egy kisebb községben nem lesznek arra kötelezve, hogy egy teljesen a saját adminisztrációjukhoz tartozó szociális, egészségügyi, úgynevezett kommunitárius intézetet hozzanak létre a polgármesteri hivatalon belül, aki ezekkel a beteg emberekkel, idős emberekkel, szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberekkel foglalkozzanak, hanem számíthatnak a továbbiakban is a Caritas és a Diakónia támogatására.
Igen, pontosan erre gondoltam, csak hogy éppen maga a hír később ugrott be a monitorra, úgyhogy ezért haboztam egy picit, hát mindenképpen fontos, és még azt is hozzá kell tenni, hogy a közelmúltban a magyar kormány is jelentős támogatást helyezett kilátásba Caritas és egyéb hasonló tevékenységgel foglalkozó szociális intézmények számára, úgyhogy talán valamelyest az évelején felmerült gondok orvosolhatóak. És külön kifejezzük még azt az örömünket is, hogy hát a teológiai oktatás is állami támogatásban részesül, ha az államelnök is jóvá hagyja ezt a törvényt, kihirdeti ugyanúgy, mint ezt a 18-as törvény módosítását. Mikorra várható ez?
Kis úr, nagyon fontos, amit mond, és köszönöm szépen, hogy ezt említi, hiszen ugye a magyar egyházi képzés, lelkészi képzés az nem volt finanszírozva, vagy nem volt teljesen finanszírozva, és ez a törvénykezdeményezés és törvény most már, amelyik ugye kihirdetésre vár, a következő tanévtől valószínűen megoldja ezeket a problémákat. Ez egy nagyon nagy siker, és valamikor egyetemi oktatóként is azt tudom mondani, átérezve ennek a területnek a nehézségeit, hogy ez rendkívül jó, hogy megoldódott. És a szociális intézményekre visszatérve pedig sajnos még a finanszírozásuk, amit január elején a munkaügyi minisztérium levágott, az még nem oldódott meg teljesen. Van még mit tennünk, és azon fogunk dolgozni, hogy azzal a kolléganővel, ugye Csép Éva Andreával, aki ezért a szektorért felel, hogy megoldjuk ezeket a finanszírozási problémákat.
Holnap a műsorban majd elmondja, hogy milyen tervek vannak. Most hamarosan egy másik kényes és forró témával folytatjuk a beszélgetést dr. Vas Leventével.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, mint említettem már vendégünk ma a műsorban dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Egészségügyi Szakbizottságának titkára, és ha megengedi tisztelettel, akkor most a törvényhozást és Bukarestet úgy félretesszük, mert hogy Marosvásárhelyen is forró tanácsülés zajlik, állítólag nagyon heves a, és forró a hangulat ott bent, nem csak a kánikulai riasztás miatt. Itt, amíg adásba léptünk, addig felolvastam a közleményből azt a részt, ami a Római Katolikus Teológiai Líceumra vonatkozik, és kiküldött munkatársunk beszámolója szerint ezt már el is fogadta a testület. Most kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a további lépés folyamata, ami a Római Katolikus Teológiai Líceumnak a további sorsát illeti. Mitől változott meg, tisztelt elnök úr, a frakció, illetve az önök álláspontja, mert ha jól emlékszem, még két nappal ezelőtt a konkrétan ki volt mondva, hogy az RMDS frakció nem szavazza meg a az iskola hálózatot, a tervezetet addig, amíg végső soron teljes mértékben a Római Katolikus Teológiai Líceum sorsa nem rendeződik. Ez azért úgy tűnik, hogy átmeneti állapot.
Nagyon fontos, hogy nem azt mondtuk, hogy nem szavazzuk meg az iskola hálózatot, hanem azt mondtuk, hogy nem szavazzuk meg, hogyha nem különálló intézményként szerepel benne a katolikus iskola, vagy nincsen a bójai alá úgynevezett fiók iskolaként, struktúra arrondátaként besorolva. Az ezelőtt több mint 30 nappal benyújtott határozat tervezetünk egy úgymond megfontolt határozat tervezet volt, amit azért nyújtottunk be, hogyha netalántán bírósági döntés születik azzal kapcsolatosan, hogy a katolikus iskola alapítását garantáló tanfelügyelőségi papír törvénytelen, akkor tudjuk a törvényi lépéseket betartva, a 30 lapos transzparenciát betartva, tudjuk a folyamatot újraindítani. Na már most a döntés közben ezt a papírt, a felügyelőségi papírt törölte, és a határozat tervezetünkben olyan passzusok voltak, amelyek a már létező iskolát és az újonnan alapított iskolát össze kívánta volna vonni egy adott lépésben. A jogi folyamatoknak és a jogi történéseknek a következményeként a szülőkkel is egyeztetve, mindkét csoporttal azt a döntést hoztuk meg a mi szakembereinkkel, hogy visszavonjuk ezt a határozattervezetet, és az új kialakult helyzethez formálódva és alkalmazkodva egy rövid időn belül egy teljesen új tervezetet teszünk le. Addig is azonban ugye nagyon fontos tényező volt az RMDS számára, és következetesen kiálltunk mind a 400 gyermek, mind az oktatók, mind pedig a szülők mellett, hogy rendezzük ezeknek a gyerekeknek a sorsát. Konszenzusban a szülőkkel megszavazták a kollégák ugye azt az iskolahálózatot, amelyben a katolikus iskola ugyanazon a helyen, de a bójai fiók szervezeteként tudja rendezni az ott tanuló diákoknak a sorsát a 2017-es 2018-as tanévre. Az új iskola alapítási papír pedig 18-as tanévtől kezdődően fogja tudni rendezni azokat a hiányosságokat, amelyek a 2014-es, 2015-ös iskola alapításnál megjelentek, és amelyet ugye utána megtámadtak, és különböző kivizsgálásoknak a tárgyát képezik.
Ez így elméletileg rendben van, de mi történik gyakorlatilag? Tehát átkerül, nem lesz saját jogi személyisége a tanintézménynek, hanem átkerül a bójai farkas elméleti líceum felhatósága alá. Az osztályok ott maradnak, ahol jelen pillanatban is vannak?
Az osztályok ott maradnak, és nagyon fontos, még egyszer hangsúlyozom le, hogy a hallgatók azt higgyék, hogy itt most az iskola megszűnését szavaztuk meg, vagy az iskola hálózatot a katolikus iskola nélkül fogadtuk el. A lehető legtöbbet hozta ki ebből a helyzetből most az RMDS frakció, hiszen ha az iskola hálózatot nem ezzel a fiók szervezetként betett katolikus iskolával, fiók intézményként betett katolikus iskolával szavazzuk meg, akkor lett volna a probléma. Hiszen a katolikus iskola 400 gyerekét, ugye az osztályait, a tanfelügyelőség különböző iskolákba szórhatta volna szét, elkezdve az Unireától, a Bolyaiig, különböző szakiskolákhoz. Tehát ebben a formában az RMDS frakció egy bátor cselekedetet vitt véghez, és igazából meg tudja oldani 17-18-as tanévre békében a kialakult helyzetet, és lehetőséget teremt arra, hogy a szülőkkel együtt, a katolikus státussal együtt, a politikai szereplőkkel együtt újra gondoljuk a helyzetet, és azt mondhatnám, hogy újra alapítsuk az iskolát.
Ez a döntés, ez így jelen pillanatban tényleg helyes, és mindenképpen mentőjövként szolgál. De mi van akkor, hogyha a tisztelt prefektus megint megtámadja valamilyen formában?
A lehetőségek közül ez az egyetlen egy járható út volt számunkra, úgy, ahogy az előbb is mondtam, és ez az, ami a szülőket is, tanárokat is, és bennünket is, politikusokat, magyar politikusokat megnyugtat. Ha a prefektus megtámadja, akkor meg fogjuk találni azokat a fogásokat, amelyekkel az elkövetkezendőkben fogjuk tudni védeni ezt az iskolahálót, és nem az én tisztem, hogy erről beszéljek, de a parlamenti szinten is készül egy olyan kezdeményezés, egy olyan törvénycsomag, amelyik ilyen esetben is megoldást találhat a helyzetre. Remélhetőleg ugyanúgy, ahogy az egyházi oktatásról is beszéltünk az előbb, az államelnök minél hamarabb meghirdeti.
Érdekes SMS-ben fordult kérdés, érdekes kérdéssel fordult Ernő nevű hallgatónk őhöz. Kérdi azt röviden és velősen, hogy lesznek-e 9. osztályok ebben az új struktúrában?
Nézze, ez egy olyan tanfelügyelőségi kérdés, amelyre az RMDSZ-nek nekünk nagyon világos álláspontunk van. A szülőkkel egyetemben, összhangban úgy gondoljuk, hogy egy fiók szervezetén minősített iskolánál a 3-9. Osztályt is ugyanúgy a struktúrájában kell tartani, tehát fiók szervezetként ott van a fiók szervezetben, fiók iskolában, és én úgy gondolom, hogy ezt a tanfelügyelőség így kellene kezelje, és így kellene megoldja. Nem vagyok naív, azt is tudom, hogy ez lesz az egyik gordiuszi pontja ennek a kérdésnek azok után, hogy a tanfelügyelős, hogy a prefektus megtámadja-e vagy nem ezt a határozatot, és a tanfelügyelőség érvényesnek veszi-e a minisztériummal együtt, vagy pedig nem. Konkrétan nem tudok tehát erre biztosra válaszolni. Ez az a kérdés, amire az elkövetkezendő napokban nagyon sürgősen a tanfelügyelőség és a minisztérium kell válaszoljon, hiszen ennélkül nem tudják szétosztani a 9. osztályosokat, vagy leendő 9. osztályosokat.
Hallgatót köszönthetünk a műsorba, jelzi Romeo Butirka, műszaki munkatársunk. Hallgassuk meg, hogy mivel fordul ehhez. Jó napot kívánok, hallgatjuk Önt. Halló! Halló!
Jó napot kívánok!
Mária
vagyok, üdvözlöm az urakot!
Kérném szépen, na, röviden, nagyon megkérni, mert nagyon
tudjuk. Nagyon röviden, még kell arról a katolikus épületről lemondani. Tessék, még kell lemondani. Még kell, menjünk a Bajaiba. Menjünk a özé. Hova megyünk?
Nem tetszett figyelni, elnézést kérek. Azt mondtuk, hogy az osztályok maradnak a jelenlegi helyükön, az épületben, csak jogilag.
Én nagyon figyeltem, megyünk a faipariba, megyünk a konsterbe. Ne tessék haragudni, hát én panügyi voltam. Na, én nagyon röviden, köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni.
Mi is köszönjük, hogy feltette a kérdést, de valami hiba csúszott a készülékbe. Ó, hát nem, én külön reagálni, tisztelt képviselő úr?
Nem csúszott semmi. Annak idején Márton képviselő úr is azt mondta, a hölgyet valaki félretájékoztatta.
Nem, itt igazából ugye a Marosvásárhelyen a katolikus iskoláról beszélünk, a főépületben az Unirea Liceum van, és a kisebbik épületben ott van a katolikus liceum, a katolikus iskola. Igazából az osztályok a mostani elképzelés és a mostani döntés szerint is maradnának a helyükön, és csak papírforma, adminisztratív szempontból tartoznának a Bolyai iskolához. Az Unireában az osztályok azok megmaradnak, hiszen ott egy, ha jól emlékszem, 30 éves szerződéssel a katolikus státus odaadta az Unirea liceum számára, a polgármesteri hivatal számára. Tehát a kettő között nincsen összefüggés ebből a szempontból, amit mond a hölgy, és a mostani kialakult helyzet.
Mint a 9. osztályokra vonatkozott ez az elosztás, nem tudom, hogy vissza lehet-e még vonni azt a tervet, amit a tanfelügyelőség a 9. osztályoknak az elindításával kapcsolat, a magyar 9. osztályokkal kapcsolatosan.
Tehát a 9. osztályokkal nagyon fontos, én következetes vagyok ahhoz, amit mondtam. A szülőkkel egyeztetett véleményünk az, hogy az a 3 osztály, amit a Bolyai kért valamikor, ha jól le tudom, akkor a tavasz elején, vagy akár már ősszel is, a másik osztály, amit az építészetibe, majd utána a faipariba is odaadtak, az a 3 osztály, az nem a katolikus osztályok. A katolikus osztályok, az a 9., az elviekben ott van a katolikus liceumban, csak a tanfelügyelőség megtiltotta, hogy abba bejelentkezzenek. Ha ez fiók szervezetként besorolásra kerülhet a Bolyai alá, akkor az én értelmezésemben és a mi értelmezésünkben az a 3 osztály, amiről az elmúlt 1-2 hétben beszélgetés volt és vita volt, a tanfelügyelőség ugye önkényesen adta ide meg oda az osztályokat, az nem a katolikus liceum osztályai, hanem a fölött lévő 3 osztály, amihez jogunk van, hiszen a 8. Diákok száma alapján nem 56 azzal a három osztályjal, hanem akár 59 osztályra is jogosultak vagyunk. Természetesen azt is mellé teszem, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy elég nagy mértékben 3-6, akár 9 osztályjal is csökken a 8-ból a 9-be a magyar gyerekek beiratkozása, de mégis úgy gondolom, hogy ezt nekünk kérnünk kell, és a katolikus liceumban azt a 3 osztályt pedig fogjuk kérni, hogy a így besorolt katolikus iskolában is legyen 9. osztály.
Hát ez mindenképpen sürgősen el kell intéződjék, mert minden határidőben mindenki kiment már, és ha elfogadják ezt a tanácsi határozatot a mait, akkor sürgősen lépni kell, hogy hát ősztől azért a gyerekek tudják, hogy hova indulnak el iskolába, mert jelen pillanatban állítólag nem is tudják. Mindenképpen a jövő zenéje. Távirati stílusban kell kérnem azt, hogy válaszoljon, lesz-e alpolgármestere Marosvásárhelynek, vagy továbbra is azon az állásponton vannak, hogy nem.
Egy jogi kényszerhelyzet van, hiszen a Szabad Emberek pártja kérte, hogy napirendre kerüljön az alpolgármester választás. Annélkül, hogy részleteibe belemennék, azt hiszem, hogy erre addig nem tudok válaszolni, amíg a helyi szinten nem dől el, hogy is alakul ez a napirendi pont, és hogyan tárgyalják ezt végig.
Ez az utolsó napirendi pont.
Gondolom, igen, tudatosan tettük oda, hiszen az RMDS rendelkezik azzal a bölcsességgel, hogy először mondjuk az iskolahálózatról beszéljen, és utána beszéljen mások számára fontos kérdésekről. És azt az elmúlt 27 évben sokszor tudtuk érvényesíteni, és az RMDS bölcsessége úgymond azt kérte, hogy ez így történjen. Válaszolva konkrétabban a kérdésre, hogy ha úgy alakul, akkor a polgármestert választunk, van erre választmányi, területi állandó tanácsi és szövetségi állandó tanácsi döntésünk is. Ha pedig nem, akkor maradunk a továbbiakban is abban a helyzetben, hogy nem fog az RMDS frakció a szociáldemokratákkal közösen alpolgármestert állítani, hiszen számunkra nem az a kérdés, hogy van-e alpolgármester vagy nincs, hanem az, hogy van-e esetleg, aki az embereket fogadja a polgármesteri hivatalban, magyar ember, ezért lenne jó az alpolgármester, de nem azelőtt, hogy az érdekeinknek érvényt tudjunk szerezni. Legyen az iskolahálózat, legyen az bármilyen olyan kérdés, amiben utcanévtábla, ugye, amiben a polgármester az elmúlt 16 évben számunkra járó jogokat nem adott meg.
Hallgató van ismét vonalban. Haló, igazolkodásban van. Haló? Haló, haló? Úgy látszik, hogy megunta a várakozást, elnézését kérem, ha gondolja, még hívjon vissza egy utolsó pillanatra, még be tudjuk kapcsolni. Választmány említett. Nos, a választmány az elmúlt csütörtöki ülésen megerősítette azt a csapatot, amelyet ön javasolt maga köré, az RMDS városi szervezeté élére. Kik ők? Tudomásom szerint nem mindenki RMDS-es tag, szakemberek is vannak, és külön ágazatokra van leosztva a feladatkör. Kérném akkor, hogy mutassa be azt a csapatot, amelyet most már immárom a választmány is jóvá hagyott.
Igen, tehát a 8 alelnök, ki posztra javasoltam a választmánynak úgymond munkatársakat, kollégákat, és két posztot ebből a 8-ból megtartottunk, nyilvános pályázással szeretnénk betölteni a következő egy hónapban. Az egyik az ifjúsági alelnök, a másik pedig a turisztikai és kulturális promovációért, interetnikus, vegyes házasságukban élő magyarjainkért felelős alelnök. Ügyvezető alelnök Kali István, informatikus, villamosmérnök, jogász, az én kabinetemnek a vezetője is, azáltal, hogy folyamatosan nap mint nap tartjuk a kapcsolatot a bukaresti tevékenységemből adódó otthonról való hiányzásomat tudja pótolni. A környezetvédelemért és a fejleszthető városért, a városfejlesztéseket dr. Hajdu Zoltán felel, aki civil szférából jön, azonban folyamatosan az elmúlt 25 évben követte a politikát. Szabó Zoltán vállalkozó unitárius főgondnok felel a gazdaságért és felel az egyházügyekért, munkavédelemért, humán erőforrásokért. Szigyártó Zsombor megyei tanácsos felel a körzeti munkákért és a pénzügyekért. Tubák Nimród, anesteziológus és intenzív terápiás rezidens diákszövetség, Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség 3 évig elnöke felel a civil szervezetekért és a szervezési munkákért. És a legutolsónak hagytam a hölgyet, Tóth Andrea, aki a Szabályzatfelügyelő Bizottság tagja is volt sok ideig, és a választásokkor a választási bizottságuknak a tagja, ő felel az önkormányzati munkáért és a jogi munkákért. Nagyon fontos, hogy minden alelnök 10-15 fős szakbizottságot fog összeállítani szakemberekből, és kihasználom az alkalmat, hogy arra kérjem szakembereinket, akár eddig nem politizáló embereket is, hogy két havonta egyszeri rendszerességgel lépjenek majd be a felkérésünkre ezekbe a szakbizottságokba, és segítsenek szakemberi munkával jó politikai döntéseket hozni.
Még nyári időszakban is?
Hát úgy néz ki, hogy a július hónap folyamán szeretnénk ezeket a szakbizottságokat összeállítani, akár telefonos, e-mailes egyeztetésekkel, és legkésőbb szeptember 30-áig minden egyes szakbizottságot önkormányzati, jogi, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi szakbizottságokat összehozni. Nagyon fontos, és kiegészítem a felsorolásomat, hogy tekintettel arra, hogy jó viszony van a Novák Zoltán Csaba szenátor úr, Csépébe Andrea szociális gondokkal foglalkozó képviselő is, jó magam egészségügyi szakbizottsági titkárként, egészségügyel foglalkozó szakemberként úgy döntöttünk, hogy ezekre a tisztségekre oktatás, szociális kérdések és egészségügy nem nevezünk alelnököket, hanem megkértük partnerségben a képviselő szenátorokat, hogy ezeket a területeket a kabineteik révén vigyék. Ezért minden marosvásárhelyi, akinek ezzel kapcsolatosan van kérdése, az vagy a Marosvásárhelyi RMDS-hez, vagy akár a szenátor úrhoz is, a képviselőkhez is fordulhat.
Mikor lesz kinevezve frakcióvezető a városi tanácsos frakciók élére?
Csiki Zsolt a frakcióvezető lemondásával, személyes okokra hivatkozó lemondását elfogadtam, és a frakcióvezető helyettest kértem meg, hogy vigye ezt a feladott kört addig, amíg a működési szabályzat értelmében a választmány, a 8 helyszervezet, körzet, kerület választmánya nem szavaz meg az én javaslatomra egy frakcióvezetőt. Nagyon fontos, hogy mind a választmánynál, mind pedig a frakcióvezető tisztségnél azt az elvet érvényesítettem, hogy abban a helyben, ahogy megüresült a hely, a rangidős választmányi tagot, Kerekes Károlyt, aki el is fogadta a választmányi megbízott elnökséget, és a frakciónál pedig Makkai Gergelyt, a rangidős frakcióban lévő RMDS-es embert kértem fel, aki nem vállalta a frakcióvezetői állást, azonban remélhetőleg sokkal nagyobb munkakörre fogjuk tudni majd javasolni adott esetben.
Hát igen, mert hogy én tudom azt, hogy indul haza, végső soron elméletileg holnaptól, pontosabban július 1-től elkezdődik a parlamenti vakáció, tehát itthon mindenképpen többet tud majd tenni a közösség érdekében, és amúgy szervezési kérdésekben is, fókuszálva kizárólag a marosvásárhelyi viszonyokra, mert van itt is baj elég, kétnyelvű utcanév táblák, hercehurcája, leszerelés, visszatevés, stb. Meg egyéb olyan dolgok, amelyek feltétlenül odafigyelést igényelnek. És akkor így egy rövid választ kérek szépen, ha bár a kérdés az költői, Peti írja SMS-ben. Mire jó, kiknek jó ez a sok hercehurca, kik akarják meggátolni a katolikus iskola működését, és a román iskola van-e ilyen helyzetben, kérdi Peti?
Hát Petinek elsősorban Isten éltessét kívánok, minden Péternek és Pálnak, és hogyha Peti Péter, akkor Isten éltessem. És azt mondom, hogy sajnos ez a mi kisebbségi létünkből adódik, hogy a mi dolgaink kicsit nehezebben mennek, és sokkal, de sokkal jobban oda kell figyeljünk, hogy a hátunk mögött ne hagyjunk el semmiféle megtámadási lehetőséget, mert a legnehezebb pillanatainkban, vagy amikor a legjobban meg vagyunk gyengülve, akkor használják ki ellenünk ezeket a dolgokat, vagy éppen akkor, amikor a legbátrabban próbálunk a jogainknak érvényt követelni. Én azt hiszem, hogy most az iskolával kapcsolatosan a jó útra tértünk, és nagyon remélem, hogy az elkövetkezendőkben nem fogják megakadályozni, hogy a katolikus iskolát újra alapítva, de 2018-2009-es tanévtől normalitás keretén belül elkezdhessük a munkát, a tanítást.
Úgy legyen. Jó utat hazafele. Tisztelt képviselő úr, köszönöm ennek a tájékoztatást. Minden jót kívánok.
Én is köszönöm, viszont hallásra.